munkatársaiban. De Florence legalább 65 éves, vagy még több, és vajon szívesen elszakadna-e az otthonától. Lehet, hogy az iránta érzett odaadásból hajlandó lenne rá, de vajon szüksége van-e arra, hogy áldozatokat hozzanak értem? Hát nem szenved már így is, Miss Knight lelkismeretes kötelesség tudatát. Csiri bármilyen kifogásolhatóan végzi is a házi munkát, maga akar jönni, és olyan tulajdonságai vannak, amelyek elsőrendű fontossággal bírnak a számára, melegség, életvidámság, mély érdeklődés az emberek ügyes bajos dolgai iránt. Persze, semmi esetre se szeretném, szólt meg Csiri, kitúrni Miss Knightot. Sose törődj Miss Knighttal, mondta Miss Marple, és elhatározta magát. Elmegy valami Lady Conwayhoz egy londonói penzióba, és remekül fogja érezni magát. Sok részletben meg kell még állapodnunk, Csiri, és beszélni akarok a férjeddel is, de ha tényleg úgy gondolod, hogy... Jobbat el se tudnék képzelni, mondta Csiri. És igazán számíthat rám, hogy rendesen megcsinálok mindent, még parkvist és lapátot is használok, ha akarja. És Marple felnevetett erre a végletes önfeláldozásra. Csiri újra fölemelte a reggeliző tálcát. Neki kell látnom, későn értem ma ide, hogy hallottam a hírt szegény Arthur Badcockról. Arthur Badcock? Mi történt vele? Nem hallotta? A rendőrségem van, felelte Csiri. Beidézték, hogy segítséget nyújtson a nyomozáshoz, és tudja, mit jelent az ilyesmi? Ez mikor történt? Tudakolta Miss Marple. Ma reggel, felelte Csiri. Nyilván, tette hozzá, mert kiderült, hogy valamikor Marina Gregg férje volt. Mi? Miss Marple újra felült. Arthur Badcock? Marina Gregg férje volt? Ezt beszélik, mondta Csiri. Még csak nem is sejtette senki. Mr. Upshaw fecsegte ki. Egyszer-kétszer járta Amerikában üzleti úton, és sok pletykát ismer oda átról, de ez már régen történt, tulajdonképpen még azelőtt, hogy Marina Gregg karriert csinált volna. Egy-két éve voltak házasok, amikor felfedezték, és persze akkor már nem volt neki elég jó a férje, úgyhogy amerikai módra egyszerűen elváltak, és a férfi szépen letűnt a színről, ahogy mondani szokás. Arthur Badcock az a fajta, akinek ez nem is esik nehezére. Nem csinált belőle nagy ügyet, megváltoztatta a nevét, és visszatért Angliába. Az egész olyan rég volt, az ember nem is hinné, hogy még ma is számít, nem? És mégis tessék. Úgy látszik, a rendőrségnek ennyi is elég. Jaj, nem, mondta Miss Marple. Jaj, nem. Ennek nem szabad megtörténnie. Oh, bárcsak tudnám, mit tegyek. Jaj, lássuk csak, intett Jerrynek. Jerry, vidd ki a tálcát, és küld fel hozzám Miss Knightot. Fölkelek. Jerry engedelmeskedett. Miss Marple kisé remegő ujjakkal öltözködni kezdett. Felingerelte a tudat, hogy bármiféle izgalom ennyire hatása alá kerítheti. Éppen bekapcsolta a ruháját, amikor Miss Knight belépett. Hívott? Jerry mondta, Miss Marple élesen közbevágott. Hívja Inchet. Tessék, kérdezte Miss Knight érthetlenül. Inchet, ismételte Miss Marple. Hívja Inchet, telefonáljon, hogy azonnal jöjjön. Ó, már értem, a taxisra gondol, de hiszen azt Robertsnek hívják, nem? Nekem, mondta Miss Marple, Inch. És az is marad. De minden esetre szóljon neki, azonnal jöjjön. Autókázni akar egy kicsit, csak hívja, volna olyan szíves, mondta Miss Marple, és kérem, siessen. Miss Knight kételkedve nézte, de engedelmeskedett. Biztos, hogy egészen jól érezzük magunkat, kérdezte aggodalmasan. Mind a ketten nagyon jól érezzük magunkat, felelte Miss Marple, és én különösen jól érzem magam. A tétlenség nincs ínyemre, sosem is volt. Végre valami gyakorlati lépés. Már régóta erre vártam. Mrs. Bacon mondott valamit, ami felizgatta. Semmi se izgatott fel, mondta Miss Marple. Remekül érzem magam. Bosszankodom, hogy milyen ostoba voltam. De amíg nem kaptam ma reggel, doktor, hé, doktor, ezt az ötletet... Jaj, várjunk csak, biztos, hogy jól emlékszem. Olasz az orvosi könyvem. Félretolta Miss Knightot, és határozott léptekkel lesietett a lépcsőn. A szalon polcán megtalálta a keresett könyvet. Levette, felütötte a tárgymutatót. 200. oldal, mormolta, fellapozta a szóban forgó oldalt, néhány percig olvasott, aztán elégedetten bólintott. Igazán rendkívüli. igazán érdekes. Nem hiszem, hogy bárkinek eszébe jutott volna valaha is. Nekem se jut eszembe, ha Dr. Haydock jóvoltából össze nem áll a két dolog, hogy úgy mondjam. Smapple megrázta a fejét, és apró ránc jelent meg a két szemöldöke között. Bárcsak volna valaki. Gondolatban felidézte a különféle beszámolókat, amiket egy bizonyos jelenetről hallott. A szeme kitágult a szellemi erőfeszítéstől. Volt valaki, de vajon mire megy vele? A lelkésznél sosem lehet tudni. Teljesen kiszámíthatatlan. Azért mégis oda ment a telefonhoz, és tárcsázott. Jó reggelt, tiszteletes úr! Itt Miss Marple.
Igen. Miss Marple, parancsolja.
Arra gondoltam, nem tudna-e segíteni egy apróságban? Az ünnepség napjáról van szó, amikor szegény Mrs. Badcock meghalt. Azt hiszem, maga egészen közel állt Miss Gregghez, amikor Mrs. Badcock és a férje megérkeztek.
Igen, igen. Közvetlenül előttük jöttem, azt hiszem. Milyen szomorú nap volt az.
Igen, nagyon-nagyon. És ha jól tudom, Mrs. Badcock elmesélte Miss Gregnek, hogy egyszer már találkoztak Bermudán. Betegen feküdt, és csak Miss Greg kedvéért kelt fel.
Igen, igen, emlékszem.
És nem emlékszik, vajon Mrs. Badcock említette, hogy mi volt a baja?
Ezt hiszem, velünk sok. Igen, himlő vagy, vagyis nem igazi himlő, rózsahimlő. Ez egy sokkal enyhébb betegség, valaki nem is tönt ágyba. Emlékszem, Karolin unokahúgom.
Miss Marple elvágta a Karolin nevű unokahúgkal kapcsolatos emlékek vonalát, és határozottan kijelentette. Nagyon köszönöm, tiszteletes úr, és letette a kalibót. Megilletődött kifejezés ült az arcán. Sam Merrimid egyik legnagyobb rejtélye volt. Hogy lehetséges, hogy a lelkész egyszer emlékezett valamire? Ez csak az a rejtély múlta felül, hogy hogy tud annyi mindent elfelejteni.
Itt a taxi, kedvesem,
közölte Miss Knight, benyomulva a szobába.
Nagyon ócska jószág, és azt kell mondjam, nem valami tiszta. Nem tetszik nekem, hogy beül egy ilyenbe, még összeszed valami bacillust.
Mostobaság, mondta Miss Marple, határozott mozdulattal a fejére illesztette a kalapját, begombolt a nyári kabátját, és kiment a várakozó taxihoz.
Jó reggelt, Roberts, mondta.
Jó reggelt, Miss Marple. Korán kelt ma reggel, hová parancsolja?
Gosington Hallba, legyen szíves, felelte Miss Marple.
Jobb lesz, ha elkísérem, ugye, kedvesem, mondta Miss Knight. Egy pillanat, és utcai cipőbe bújok. Nem, köszönöm, mondta Miss Marple. Egyedül megyek. Induljon, incs. Akarom mondani, Roberts.
Roberts elindult, és utólag megjegyezte.
Gosington Hall, óriási változások, ott is, meg mindenütt manapság. Az a telep is. Sosem hittem volna, hogy ilyesmi történik Sam Merrimidben.
Mikor megérkezett Gosington Hallba, Miss Marple becsöngetett, és közölte, hogy Mr. Jason Radot keresi. Giuseppe utódja egy kis roskatag, idősebb férfi kéteinek adott hangot.
Mr. Rand,
közölte,
nem fogad senkit, előzetes megbeszélés nélkül, különösen ma.
Nincs megbeszélve, jelentette ki Miss Marple, de majd várok, tette hozzá. Fürgén belépett az ajtón az inas mellett, és leült a halban egy székre.
Attól tartok, ma délelőtt teljesen lehetetlen, asszonyom.
Ebben az esetben, mondta Miss Marple, várok délutánig. Az újinas tanástalanul visszavonult. Nem sokára egy fiatalember közeledett Miss Marplehoz. Kellemes modora volt, és vidám, enyhén amerikai lejtésű hangja. Már találkoztunk, szólította meg Miss Marple, a telepen. Az utat kérdezte a Blenheim sétány felé. Hallie Brayson nyájasan mosolygott. Nyilván jót akar, de bizony csúnyán félrevezetett.
Istenkém, tényleg?
Sopánkodott Miss Marple.
Hát ez a rengeteg sétány, ugye beszélhetik Mr. Ráddal?
Sajnos ez lehetetlen, mondta Hilly Preston. Mr. Rád nagyon elfoglalt ember, nagyon sok dolga van ma délelőtt, és igazán nem lehet zavarni.
Biztos vagyok benne, hogy elfoglalt, mondta Miss Marple, felkészültem rá, hogy várnom kell.
Tudja mit? Volna egy javaslatom, mondta Hilly Preston. Mondja el nekem, mi járatban van.
Tudja, én intézem Mr. Rád ügyeit. Előbb velem kell beszélnie mindenkinek. Attól tartok, mondta Miss Marple, hogy magával Mr. Ráddal szeretnék beszélni. És tette hozzá, addig várok, míg nem sikerül.
Még határozottabban befészkelte magát a nagy tölgyfa karosszékbe. Hilly Preston tétovázott, mondani akart valamit, aztán sarkon fordult, és elment a lépcsőn. Egy nagy darab tweed öltönyös férfival tért vissza.
Ez Dr. Gilchrist, Miss Marple.
Szóval maga Miss Marple, mondta Dr. Gilchrist. Nagy érdeklődéssel vette szemügyre az idős hölgyet. Hilly Preston sietősen visszavonult.
Hallottam magáról, mondta Dr. Gilchrist. Dr. Haydoktól.
Dr. Haydok nagyon régi barátom.
Minden bizonnyal. Szóval Mr. Jason Ráddal akar beszélni?
Miért? A szükség ezt kívánja, felelte Miss Marple.
Dr. Gilchrist fürkésző pillantást vetett rá.
És itt táborozik, amíg csak sikerülni nem fog?
Kérdezte.
Ahogy mondja.
Magából ki is nézem, mondta Dr. Gilchrist. Ebben az esetben tökéletes magyarázatot adok, miért nem találkozhat Mr. Ráddal. A felesége ma éjjel meghalt.
Meghalt?
Kiáltott fel Miss Marple.
Hogyan?
Altató. Szeretnénk, ha a sajtó még néhány óráig nem szerezne róla tudomást. Arra kell kérnem tehát, hogy ez egyenlőre maradjon köztünk.
Itt természetesen véletlen volt.
Határozottan az a véleményem, mondta Gilchrist.
Öngyilkosság is lehetett.
Igen, de ez teljesen valószínűtlen.
Vagy valaki más is beadhatta neki?
Gilchrist vállat vont. Roppant csekély az eshetősége. És ráadásul, tette hozzá, teljesen lehetetlen volna bebizonyítani.
Értem, mondta Miss Marple, mély lélegzetet vett. Sajnálom, de így még inkább indokolt, hogy beszéljek Mr. Ráddal.
Gilchrist ránézett. Várjon, mondta.
23. fejezet. Jason Rudd felnézett, mikor Gilchrist belépett az ajtón.
Egy öreg hölgy ül odalent, mondta az orvos. Meg lehet, hogy 100 éves. Beszélni akar veled. Nem hagyja lerázni magát, és azt mondja, várni fog. Várni fog délutánig, ha jól értem, vagy estig, de szerintem arra is képes, hogy itt töltse az éjszakát. Tud valamit, amit mindenáron el akar mondani neked. Én a helyedben behívnám.
Jason Rudd felnézett az íróasztalról. Az arca sápat volt, és elkínzott.
Őrült? Ne. A legkevésbé sem. Nem értem. Mi a... Nem mindegy. Küld fel. Mit számít?
Gilchrist bólított, kiment a szobából, és szólt Hilly Prestonnak.
Mr. Rád hajlandó néhány percet szakítani a maga számára Miss Marple, mondta Hilly Preston, mikor újra felbukkant Miss Marple oldalán.
Köszönöm. Ez nagyon kedves tőle, mondta Miss Marple, és felállt.
Maga régóta dolgozik Mr. Rád mellett?
Kérdezte. Két és fél éve. A titkára vagyok.
Értem. Miss Marple elgondolkozva nézett rá. Nagyon emlékeztek, mondta, egy Gerald French nevű régi ismerősömre.
Tényleg? És mit csinált az a Gerald French?
Nem sokat, mondta Miss Marple. De nagyon szeretett beszélni. Felsóhajtott. Nagyon szerencsétlen múltja volt.
Csak nem, kérdezte Hayley Preston enyhe zavarban. Miféle múltja?
Nem akarom részletezni, felelte Miss Marple. Nem szerette, ha felhántyorgatják.
Jason Rudd felállt az íróasztaltól, és némi meglepetéssel nézte az öreg hölgyet, aki feléje közeledett.
Beszélni akart velem, kérdezte. Mit tehetek önért?
Borzasztóan sajnálom a felesége halálát,
szólt meg Miss Marple.
Látom, nagy fájdalom érte önt, és szeretném elhinni, hogy nem törnék magára a részvétemet nyilvánítani, ha nem volna feltétlenül szükséges. De bizonyos dolgokat azonnal tisztázni kell, máskülönben egy ártatlan ember látja kárát.
Egy ártatlan ember. Nem érte.
Arthur Badcock.
Mondta Miss Marple.
A rendőrségem van. Most hallgatják ki.
A feleségem halálával kapcsolatban. De hát ez képtelenség. Teljes képtelenség. Hiszen még a közelében sem volt. Még csak nem is ismerte.
Azt hiszem, ismerte.
Mondta Miss Marple.
Valamikor a férje volt.
Arthur Badcock. De ő hát a Badcock férje volt. Hát nem lehet, hogy esetleg.
Kedvesen is bocsánat kérően nézett.
Összekeveri egy kicsit a dolgot.
Mind a kettőjüknek a férje volt.
Szögeztem is Mától.
A maga feleségét egészen fiatal korában vett el, még mielőtt filmszínésznő lett.
Jason Rudd a fejét rázta.
A feleségem első férje egy Alfred Battle nevű ember volt. Ingatlan ügynök. Nem illettek össze, és rövid időn belül elváltak.
Akkor Alfred Battle Badcockra változtatta a nevét, mondta Miss Marple. Egy ingatlan ügynökségnél dolgozik ma is. Különös, hogy az emberek mennyire ragaszkodnak a foglalkozásukhoz, hogy örökké ugyanazt akarják csinálni. Nyilván Melina Gregg is ezért érezte, hogy nem valók egymáshoz. Badcock nem tudott volna lépést tartani vele.
Roppant meglep, amit mond.
Biztosíthatom, hogy nem ábrándozom vagy képzelődöm, amit mondok, puszta tény. Az ilyesmi elég gyorsan elterjed a faluban. Gossingtonba már lassabban jut el, tette hozzá.
Húzta az időt Jason rád, mivel nem tudta, mit feleljen. Aztán beletörődött a helyzetbe.
És most mit kíván tőlem, Miss Marple? Kérdezte.
Szeretnék, ha lehet, odaállni a lépcsőn, arra a pontra, ahol maga és a felesége a vendégeket fogadták az ünnepség napján.
Rád gyors, kételkedő pillantást vetett rá. De Miss Marple arca komor volt és nyugodt.
Miért is ne?
Mondta.
Akarja. Jöjjön vele.
Oda vezette a lépcsőházhoz, és megállt a kiszélesített pihenőnél.
Alaposan átalakították a házat azóta, hogy Bentleyék laktak itt, mondta Miss Marple. Nekem tetszik. És most lássuk csak. Az asztalok, gondolom, itt lehettek, maga és a felesége pedig...
A feleségem itt állt. Jason megmutatta.
Az emberek feljöttek a lépcsőn, és ő kezet fogott velük, és továbbadta őket nekem.
Itt állt, ismételte Miss Marple. Oda ment és megállt azon a helyen, ahol annak idején Marina Gregg állt. Ott maradt egészen csendben, mozdulatlanul. Jason rád figyelte. Elképedve, de azért kíváncsia. Miss Marple kissé felemelte a jobb kezét, mintha kezet fogna valakivel, és lenézett a lépcsőre, mintha az embereket nézni, akik felfelé közelednek. Aztán egyenesen előre nézett. A lépcső közepe táján egy nagy kép függött a falon, egy régi olasz mester képének a másolata. Mindkét oldalán keskeny ablakok nyíltak, az egyik a kertre, a másik pedig az istálló épület végére és a szélkapasra. De Miss Marple nem az ablakot nézte. Szemét magára a képre szegezte. Persze, hogy mindig elsőre hallja jól a dolgokat az ember, szólalt meg. Mrs. Bentley elmondta nekem, hogy a felesége a képre merett, és megkövült az arca, ahogy ő kifejezte. Miss Marple a Madonna gazdagon redőzött piros és kék palását nézte a képen, a Madonnát, amint kissé hátrahajtja a fejét, és felnevet a gyermek Jézusra, akit magasra emel. Giacomo Bellini nevető Madonnája, mondta. Vallásos kép, de ugyanakkor egy boldog anyaképe a gyermekével. Nem gondolja, Mr. Rád? De. Azt hiszem. Igen. Most már értem, mondta Miss Marple. Nagyon is értem. Az egész olyan egyszerű, nem? Ránézett Jason Rádra. Egyszer. Szerintem maga tudja, milyen egyszer, mondta Miss Marple. Odalent megszólalt a csengő. Azt hiszem, mondta Jason Rád. Nem értem egészen. Lenézett a lépcsőn, beszéd hallatszott. Ismerős hang, szólalt meg Miss Marple. Ez Credukful felügyelő, ugye?
Igen. Úgy látszik, Credukful felügyelő érkezett.
Ő is magát keresi. Volna ellene kifogása, hogy ő is csatlakozzon hozzánk?
Megy át rám, nem. Ami engem illet. Hogy ő is beleegyezik-e, azt?
Azt hiszem, bele fog egyezni, mondta Miss Marple. Igazán nincs már sok vesztegetni való időnk. Elérkeztünk a pillanathoz, amikor meg kell értenünk, hogyan is történt az egész.
Mintha azt mondta volna, hogy egyszerű, szólt Jason Rád.
Igen. Azért nem jut rá az ember, mert annyira egyszerű, mondta Miss Marple. A roskatag Ines ebben a pillanatban felért a lépcsőn.
Credok főfelügyelő van itt. Uram,
jelentette.
Kérem, mondja meg neki, hogy fáradjon ide, mondta Jason Rád.
Az Inas távozott, és nem sokára Dermot Credukful jött felfelé a lépcsőn.
Hát maga hogy kerül ide? Kiáltott, amikor megpillantott a Miss Marple-t.
Én is bejöttem, felelte Miss Marple, és megjegyzése természetesen a szokásos zavart váltotta ki. Jason Rád, aki kisé mögötte állt, kérdően a saját homlokára koppintott. Dermot Credukful megrázta a fejét. Éppen azt mondta Mr. Rádnak, kezdte Miss Marple. Az Ines elment már? Dermot Credukful egy pillantást vetett a lépcsőre.
Ó, igen, felelte. Nem hallgatódzik. Fájda őrmester majd gondoskodik róla.
Akkor jó, mondta Miss Marple. Persze beszélgethetnénk egy szobában is, de így jobb szeretem. Itt vagyunk azon a helyen, ahol történt, és így sokkal könnyebb megérteni.
Az ünnepség napjáról beszél? Kérdezte Jason Rád. Mikor Hedda Badcockot megmérgezték?
Igen, feleltem is Marple. És azt mondom, hogy az egész nagyon egyszerű, csak a megfelelő oldalon kell nézni. Az egész dolognak a kiindulópontja Hedda Badcock egyénisége. Tulajdonképpen elkerülhetetlen volt, hogy előbb-utóbb történjék valami Hedderrel.
Nem értem. Mire gondol?
a Jasonrál. Egy árva szót sem értett. Igen, ezt meg kell magyaráznom egy kicsit. Tudja, mikor a barátnőm, Mrs. Bentley, aki itt volt, elmesélte nekem a jelenetet, egy verset idézett, amely nagyon népszerű volt fiatalkoromban. A drága öreg Lord Tennyson versét. A Shallow kisasszonyát. Kicsit felemelte a hangját. A kristálytükör meghasadt, lesújt az átok, így riadt, Shallow kisasszonya. Ezt látta Mrs. Bentley, vagy úgy vélte. Ezt látja, bár persze pontatlanul idézett és végzetet mondott átok helyett. Talán jobb kifejezés is az adott körülmények között. Látta, hogy Melina Gregg mond valamit Heather Badcocknak, és aztán hallotta, hogy Heather Badcock beszél a feleségéhez. És ezt a végzetszerű pillantást látta a felesége arcán.
Nem mentünk már végezzen jó néhányszor? Kérdezte Jason rá.
De igen! De még egyszer végig kell mennünk rajta, felelte Miss Marple. Ez a kifejezés ült a felesége arcán, miközben nem Heather Badcockra nézett, hanem arra a képre, amelyen egy kacagó boldog anya és a gyermeke látható. Az volt a tévedés, hogy bár a végzet árnyéka valóban rávetült Marynak Gregg arcára, nem az ő végzete következett el. A végzet Heather Badcockra sújtott le. Heather végzete volt megpecsételve. Attól a pillanattól kezdve, hogy nagy hangon mesélni kezdett egy régmúlt történetet.
Nem beszéled neki se világosabban? Kérdezte Demokrátok. És már felé fordult.
Dehogy is nem azonnal. Ez olyasmi, amiről maga nem tud. Nem is tudta, hiszen senki nem ismételte el magának, mit is mondott tulajdonképpen Heather Badcock.
Már hogy ne ismételték volna, tiltakozott Dermot. A könyökömön jön ki. Többen is elmondták.
Igen, mondta Miss Marple. De nem tudhatja, hiszen Heather Badcock nem magának mondta el.
Nalika mondhatta el nekem, lévén, hogy halott volt, mire ide érkeztem.
Úgy is van, mondta Miss Marple. Maga csak azt tudja, hogy beteg volt, és felkelt az ágyból, és elment egy ünnepélyre, ahol találkozott Marina Greggel, beszélt vele, és autogramot kapott tőle.
Tudom, mondta Credo kisé türelmetlenül.
Mindezt hallottam már. De nem hallotta a kulcs szót, mert senki sem gondolta, hogy fontos, mondta Miss Marple. Heather Badcocknak ugyanis rózsahimlője volt.
Rózsahimlője? Na is.
Igazán enyhe betegség, folytatta Miss Marple. Szinte meg sem érzi az ember. Kiütései lesznek, amit póderrel könnyű eltüntetni, esetleg egy kis hőemérkedése. Az ember egészen jó van ahhoz, hogy elmenjen hazulról, ha kedve tartja. Amikor a jelenlevők elismételték Heather Badcock történetét, a rózsahimlőnek senki sem tulajdonított jelentőséget. Mrs. Bentley például nem is emlékezett pontosan, bárányhimlőt vagy csalánkiütést emlegetett. Mr. Rudd influenzáról beszélt, de ő persze szándékosan. Én a magam részéről viszont azt hiszem, Heather Badcock azt mondta el Marina Greggnek, hogy rózsahimlőből kelt fel, csak hogy találkozhasson vele. És itt rejlik a dolog nyitja. A rózsahimlő ugyanis rendkívül fertőző betegség, nagyon könnyű megkapni, és még valamit tudnia kell róla. Ha egy nő... Miss Marple némi viktoriánus szeméremmel ejtette ki a következő szót. Terhességének első 4 hónapja alatt kapja meg, annak szörnyű következményei lehetnek. A megszületendő gyermek vak lesz, vagy szellemi fogyatékos. Odafordul Jason Rathoz. Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, Mr. Rath, hogy a felesége évekkel ezelőtt egy szellemi fogyatékos gyereket szült, és hogy azóta sem heverte ki ezt a csapást. Mindig is gyereket akar, és mikor végre megszületett a várva várt gyerek, bekövetkezett a tragédia. Olyan tragédia, amelyet nem tudott megemészteni, képtelen volt elfelejteni, és amely úgy rágta bele magát a lelkébe, akár egy mély seb, akár egy rögeszme.
Ez így igaz, mondta Jason rád. Marinának rózsahimlője volt a terhessége elején, és az orvosa megmondta neki, hogy a gyermek fogyatékossága ennek a következménye. Nem öröklött elmebaj vagy ilyesmi. Jót akart vele. De nem hiszem, hogy sokat segített. Marina sosem tudta meg, hogy hogyan, mikor vagy kitől kapta meg a betegséget.
Úgy van, mondta Miss Marple. Nem tudta, míg nem egy délután egy vadidegen nő feljött ezeken a lépcsőkön, és elmondta neki. Elmondta méghozzá kitörő örömmel, mint aki büszke arra, amit csinált. Harry Badcock meg volt győződve arról, hogy leleményes és talpra esett lépés volt tőle felkelni a betegágyból, és bepúderezett kiütésekkel elmenni autogramért arra az ünnepségre. Egész életében dicsekedett vele. Harry Badcock nem akart rosszat, sosem akart rosszat, de kétségtelen, hogy az olyan emberek, mint Harry Badcock, meg az én régi barátnőm, Alison White, nagyon sok rosszat tehetnek, mert hiányzik belőlük nem a jó szándék. A jó szándék megvan bennük, hanem az igazi érdeklődés az irányt, hogy a cselekedeteik milyen hatással lehetnek az emberekre. Mindig csupán a saját nézőpontjából vizsgálta a dolgokat, és még csak meg sem fordult a fejében, hogy hogy jelenhetnek meg valaki másnak. Smartly szeliden bólintott. És így? Látják? Egészen egyszerű jobból halt meg, és az oka saját múltjában rejlik. Képzeljék el, mit jelenthetett az a pillanat Marina Gregnek. Azt hiszem, Mr. Rudd ezt nagyon jól megérti. Azt hiszem, Marina Greg évekig valamiféle gyűlöletet táplált magában az ismeretlen ellen, aki a tragédiáját okozta, és egyszer csak szemtől szembe találkozik vele, és az illető vidám, boldog és önelégült. Ez már túl sok volt neki. Ha lett volna ideje gondolkozni, megnyugodni, meggyőzni magát, de nem hagyott időt magának. Itt volt ez az asszony, aki tönkretette a boldogságát, aki tönkretette a gyermeke értelmét és egészségét. Meg akarta büntetni. Meg akart ölni. És sajnálatos módon az eszközök kéznél voltak. Állandóan magánál hordta ezt a Calmon nevű jól ismert készítményt. És egy veszélyes gyógyszer, mert nagyon kell vigyázni a pontos adagolására. Könnyű dolga volt. Beletette a saját poharába a tablettákat. Ha véletlenül mégis észrevette valaki, mit csinál, nyilván annyira hozzászoktak már, hogy folyton valami élénkítőt vagy csillapítót rak az italába, hogy fel se tűnt volna. Lehet, hogy egy valaki meg is látta, bár ezt kétlem. Szerintem Miss Zelinski csak találgatott. Marina letette a saját poharát az asztalra, és később sikerült meglöknie Heather Badcock karját úgy, hogy Heather Badcock végigöntötte a saját italát az új ruháján. És itt lép fel egy zavaró körülmény, méghozzá azért, mert az emberek nem képesek pontosan kifejezni magukat. Emlékszik arra a szobalányra, akiről meséltem? Kérdezte Dermottra nézve. Gladys Dixon, amikor Harry Badcock tönkrement ruhájáról beszélt, megemlítette azt a furcsaságot, hogy mintha szándékosan csinálta volna. Csak hogy Gladys egyes szám harmadik személye nem Harry Badcockra, hanem Marina Gregre vonatkozott. És csak ugyanúgy volt, ahogy Gladys látta. Marina Greg szándékosan csinálta. Meglökte Harry karját. Nem véletlenül, hanem akarat. Azt tudjuk, hogy Marina egészen közel állhatott Heatherhez, mert hallottuk, hogy a zsebkendőjével felította Heather és a maga ruháját is, mielőtt Heatherre erőszakolta volna a poharát. Igazán tökéletes gyilkosság volt, tűnődött Miss Marple. Pillanatnyi elhatározás műve, anélkül, hogy idő lett volna gondolkozásra, mérlegelésre. Marina Heather Badcock halálát kívánta, és Heather Badcock néhány perc múlva halott volt. Talán nem fogta fel a tette súlyát, a vele járó veszély pedig szinte biztosan nem, csak utána. de akkor rádöbbent. És félt, rettenetesen félt. Félt, hogy valaki látta, amint gyógyszert tesz a poharába, hogy meglátták, amint szándékosan meglöki Harry könyökét. Félt, hogy rábizonyítják Harry megmérkezését. Csak egyetlen hintet látott, hogy azon erősködjék, őt akarták meggyilkolni. Ő volt a kiszemet áldozat. Először a kezelőorvosán próbálta ki az ötletet, megtiltotta, hogy elárulja a férjének, mert nyilván tudta, hogy a férje nem fog lépre menni. Hihetetlen dolgokat művelt, leveleket írkált saját magának, és úgy intézte, hogy a legváratlanabb helyeken és a legváratlanabb pillanatokban találják meg őket. Egy nap a filmgyárban megmérgezte a saját kávéját, olyasmiket művelt, amiket tulajdonképpen elég könnyen át lehetett volna látni, ha valaki megfelelő szempontból nézi. És volt valaki, aki át is látott rajtuk. Jason rátra nézett. Ez csak a maga elmélete, szólalt meg Jason rá. Így is nevezheti akarja, mondta mi Smartfield. De maga